reggeli személy.
Diósjenő és Vác között megépült. Végre, hát olyan csoda van. Horn Gabi, Horn Gabriella a vendégünk. Üdvözöllek, szép jó reggelt kívánok. Szabad Európa munkatársa, egykori munkatársa? Mi
hát
van most?
Még a felmondási időnket töltjük, úgyhogy jó reggelt kívánok én is, és köszönöm a meghívást neked is és a kollégáidnak. Szóval még néhány hétig alkalmazottak vagyunk, a szerződésünk még él, de már ugye aláírtuk a felmondást.
Ugye ez annak a része, hogy Donald Trumpnak a barátja Putyin, és az ellensége az Európai Unió. És hát ugye nyilván ezek után a kelet-európai népek nyomorúsága nem hagyja meg az ő szívét. Sajnos ez egybeesett azzal is, hogy Soros Alapítvány is abba hagyta ezt a dolgot. Tehát egy kicsit már minden rendben van itt, gondolták, nem számolva Orbán Viktorra, és ezért levették a kezüket, de hogy mikor indult nagyjából a Szabad Európa újra Magyarországon, illetve hogy mi indult újra, mert hogy azért tudjuk, ez egy rádió volt, ez azért egy kicsit valami más lett ott.
5 évvel ezelőtt indult újra, én csak később csatlakoztam, 2 évvel később, tehát 3 éve dolgoztam ott, és egy weboldal indult el, ami mint egy online újság, mint a Nagyok, a Telex, HVG, Nénénén, stb., illetve archívanyagokat is raktak ki a kollégák, rádió, ugye rádióként működött a Szabad Európa Rádió, mint a neve is mondja, de alapvetően ez egy online újság lett, egy kicsi szerkesztőséggel, ahol időnként a régi anyagokat is elővették, de amúgy pedig ez egy közszolgálati újság volt, podcastja, nagyon sok podcastunk is volt egyébként, ezt biztos láttátok. Közszolgálati újság volt, és tényleg komolyan vették a kollégáim, szóval itt komoly utasítás volt az, hogy mind a két oldalt megkérdezzük egy-egy ügynél, és hogy a szerkesztők nem is engedték ki úgy a cikkeket, podcastokat, hogy a másik oldal nem lett megkérdezve.
Hát ez alapvető, tehát ez egy újságírói, akár közszolgálati, akár nem közszolgálati.
Ez így van, ez lenne a helyes, így van, és két egymástól független forrás állítsa azt, amit mi közlünk, stb. Szóval lett egy weboldal, ahol összesen 11 néhány ember, néhány külsősen együtt, naponta mondjuk 4-5 cikket, néha videóriportot, podcastot közölt, és akkor részben pedig átvettük, ugye ez egy nemzetközi szerkesztőség, onnan is átvettünk külföldi híreket, és akkor így nézett ki a... Meg mondjuk ott a weboldalunk, csak ugye...
Igen, meghalt. Azt néha megnézegetem, mert még az applikáció fel van a telefonon, és akkor rá rányomok, de jogfolytonos volt ez akkor a Szabad Európában, tehát az archívum, vagy azért ez más volt, de
egy valami. Szerintem egy új szervezetet alapítottak, és akkor, mert ugye a korábbi Szabad Európás anyagok egyrészt Münchenben vannak, én azt hiszem a Széchenyi könyvtárban is megvannak a hanganyagok, illetve az OSA archívumban, ez a Blinken OSA archívumban tárolják a szerkesztőségi jegyzeteket, különböző dokumentumokat, és akkor ez egy új alapokon nyugvó, de mégis a régivel kapcsolatban lévő, tehát mondom, ahogy mondtam, előkerültek régi anyagok, néha mi is hivatkoztunk.
De a finanszírozás ugyancsak az Egyesült Államokból
igen,
érkezett.
Igen, ez egy projektje volt. Független, tehát a kongresszus által felügyelt, de független szervezet, egy alapítvány, akik finanszíroztak a Szabad Európát, és itt tavaly kezdődtek a bajok, amikor a Trump által kinevezett Carrie Lake nevű hölgy, aki megbízott vezetője lett ennek az alapítványnak, elkezdték azt, ugye be is záratták egy részét ezeknek a médiumoknak, amiket finanszíroztak, másrészt pedig elkezdték azt kommunikálni, hogy nem kapja meg a mi szervezetünk a pénzeket, és akkor ez körülbelül tavasszal már úgy folytatódott, hogy szinte havonta kellett a korábban megítélt havi éves költségvetés helyett, ugye havonta bíróságon visszakövetelni a pénzeket, és ez most idén őszig ment. És nem lehetett tudni, tehát hónapokon át nem tudtuk, ugye nálunk is csökkent a létszám, különböző megszorítások voltak, és november körül jelentek meg már olyan nyilatkozatok, amiben lehetett tudni, hogy megcéloztak bennünket, tehát a magyar szerkesztőséget. És hogy az egyértelmű lehet, tehát abból a módból, ahogy bennünket bezártak, tehát délelőtt 11-kor megtudtuk, hogy ennyi, és éjfélkor már épp, hogy hozzáfért még a közösségi médiás kollégánk a búcsú szövegek publikálásához, tehát az tényleg akkor meg is szűnt, hogy ez egy olyan döntés volt, hogy valakinek a kérésére, és itt tudjuk, ez véletlenül Orbán Viktor és a magyar kormány kérésére történt.
Előfordulhat, igen.
Mert hogy például azt hiszem Montenegróban is bezárnak egy szerkesztőséget, az egy több, nem csak montenegrói volt, hanem balkáni szerkesztőség részeként, de ők minket két hónap alatt szépen leépítették, még bennünket ugye lecsaptak néhány óra alatt.
Hát igen, ez, én nagyon sok helyen éltem ilyen bizonytalanságban, tehát számtalan napilap, hetilap, stb. Éreztem ezt mindig, hogy most akkor egy kicsit még kihúzzuk, de már tudjuk, hogy ez így már nem megy sokáig, és akkor mindenki próbál megkapaszkodni valami másba. Itt is gondolom, ez történt, hogy akik tudtak, hamarabb már leléptek, akinek volt van biztos helyük, és aztán hát az utolsók meg lekapcsolták a villanyt.
Volt, aki elment, igen, és egyébként pont ez, amit mondasz, hogy mindannyian, tehát beszélgettünk is erről, hogy mindenki alól kihúztak már egy vagy két szerkesztőséget. Minden volt, ugye Népszabadság,
Magyar Hírlap,
óra, Magyar Hírlap, minden. Tehát mindannyian voltunk legalább két olyan médiás munkahelyen, ahol megszűnt, felfalták, elvették, stb.
Ja, ez egy egészen sajátos, mert hogy érdekes módon valahogy a másik oldal jobban vigyáz a médiumaira, igaz, szorosabban is fogja őket. Ja. Tehát azért ezek független médiumok, nem a keleti fény vagyunk, nyugati. De hogy a Szabadőrpárnál az egész, mi volt az, hogy Orbán Viktor megkérte rá Donald Trumpot, hogy létszett, csináld már ki őket, ezt persze megcsinálta, nem erről a szó, de az alapkoncepció mi volt? Az még az Elon Musk féle nagy megtakarítási program része volt, vagy egyszerűen csak azt mondták, hogy most Amerika the first, és akkor innentől kezdve nem érdekel minket, hogy halnak meg ott a ezek.
Összínűleg a megtakarítási ötlettel kezdődött, de ugye mint ahogy most mondják is, hogy azért nincs szükség erre a szervezetre, mert hogy az amerikai, tehát nem támogathatnak amerikai pénzből olyan médiumot, amelyik szembe megy az ő stratégiájuk, vagy igaz. Kritizálja, vagy jelenség. És egyébként a napokban megjelent, tehát miután már minket bezártak, megjelent szintén egy dokumentum, amiben ez a Kerilék nevű hölgy arról írt, hogy attól kezdve nem tudom egyébként, hogy a prágai központú szerkesztőségünk erre hogyan reagált, és hogy valószínűleg mégse hogyan, hogy onnantól kezdve az lenne jó, hogyha nem is jelennének meg olyan tartalmak, amik az amerikai kormány stratégiájával.
Vagy egyáltalán máshol sem.
Igen, és akkor az egyik kollégám viccesen azt mondta, hogy hát milyen kár, hogy bezártak, mert lehettünk volna mi a másik Origó, az amerikai
Origó. Hát de igen, de most komolyan, innentől kezdve annyira maga előttem van egy ilyen Amerika párti, Trump párti ilyen
hát én nem tudom, hogy ezt meg tudják-e csinálni, de egyébként igen.
Minden, de van az a pénz, hát nem, mert ha Putyin párti tudott lenni néhány orgánum, akkor a Trump az mégis nem akkora borzalmas, tehát legalább nem egy tömeggyilkosról van szó. Hol tudnánk megragadni a különbséget? Tehát, hogy miért mondhatnánk azt, hogyha mondanánk, hogy ez egy szükség volt erre a Szabad Európára, miben volt más mondjuk a, nem is tudom, a Magyar Narancsnál, vagy a Klubrádiónál, vagy amit tudom, a Népszabadságnál, hogy az létezett, igen.
Hát ugye a küldetésben olyan célok szerepeltek, hogy a demokratikus, az ország demokratikus működése, az olyan témáknak, a társadalom szélére szorul csoportoknak az ügyét felkarolva, és ezek történtek is, tehát nagyon sok olyan témával foglalkoztunk. És hogy igen, tehát hogy még egy kereskedelmi médiumnál elsősorban az olvasottság számít, ugyan tudom, hogy ti is foglalkoztok nagyon sok olyan témával, amit nem az olvasottság miatt hanem mert hogy fontosnak érzitek, de ugye ez volt alapvetően, tehát ez a kiegyensúlyozottság, hogy igyekezzünk, ugye hiába igyekeztünk megkeresni a másik felet, mert 99%-ában az eseteknek nem kaptunk választ a kormányzati szervektől, de mégis, és akkor ugye volt a vidék rovat, amit úgy hívtak, hogy nem vidékrovat, hanem Szabad Oldal. Ezt én szerkesztettem, ahol négy vidéki szerkesztőséggel, a Debrecinerrel, a Ketchup-pal, a Szabadpécssel és a Nyugat.hu-val együttműködtünk. Tőlük átvettünk anyagokat, így kicsit megpróbáltuk kihangosítani egymást, ők is minket. Szóval alapvetően egy szabadabb, jobb, ugye nyilván azt érzékelték, hogy a média helyzet korlátozott, vagy a független hangok korlátozva el vannak nyomva Magyarországon. Ez nehéz hozzáférni, és ugye ha körülnézünk most, ha beülsz, mindig azt mondom a külföldi vendégeknek, vagy ha jöttek ilyen delegációk, és kérdezték, hogy na hát hogy van ez a média helyzet Magyarországon, hogyha beül az ember egy autóba, elindul mondjuk egy fuvarosként, vagy elindul dolgozni, vagy nem tudom, tehát akármivel foglalkozik napközben, és a rádióját bekapcsolja, hogy értesüljön a friss hírekről, akkor ha a Bartók rádiót hallgatja, akkor is a kormány propagandát, ha a sportcsatornát, vagy nem tudom, hallgat, akkor is meg kell hallgatnia, hogy Orbán Viktor legyőzte Brüsszelt, és Szijjártó Péter hazahozott mindent innen, onnan, szóval, hogy nincs független hang. Benneteket is ugye most már csak úgy lehet hallgatni, hogy az interneten keresztül.
De hozzátéve most már minden új eladású autóban benne van tehát benne van az internetes rádió, tehát ez így, mi egy kicsit megerőztük a korunkat, de hát nyilván nem lehet kiegyensúlyozni azt a ugye, mert nyilván az ember vezetés közben zenét akar hallgatni, nem akar izélyet, és csak is adnak a kereskedelmi rádiók, viszont az MTI hírblokkokat teszik bele, úgyhogy ott elég vastagon megy. Én meg szoktam szemlézni, amik a megyei lapokat a kiszőrös állatrovatban, és azért az mindig aranyos, hogy tehát pandamackók születtek, Magyar Péter egy rohadt szemétláda, és a kis pandamackók neve, tehát van egy ilyen sor, ami megszakítja, és az annyira szórakoztató, de hát pszichológiailag működik.
Igen, és tudom egyébként, hogy a Márta kollégátok is hívan, külön műsorotok is egyébként a vidéki sajtóra, tehát ez egy nagy kérdés, hogy hogyan lehetne elérni az embereket, mert ugye mi sem sok embert elértünk, de valószínű, hogy azok közül, akiket jó lett volna elérni, mi sem tudtuk.
Igazából nem, tehát ami két kattintásnyira van, nem jutnak el az emberek, azért tényleg, mert rohadtul nem érdekli őket. Tehát, hogy én az rájöttem, hogy tehát az internet, tehát onnantól kezdve nem szabadna ennek a vízfejűségnek kirajzolódnia, márpedig ha megnézzük, hogy még a klubrádió hallgatottsága, amit Izlandon és Új-Kaledóniában ugyanúgy lehetne hallgatni, ugyanazt a vízfejet látjuk, tehát hogy közben meg, tehát nem arról van szó, egyszerűen valahogy ez így, nem tudom, hát az, hát, és ahogy azt egy kedves barátom mondta Mátra Verebéről, hogy miért van az, hogy a Budapestre költözik valaki, mindig megokosodik, és ott így egy nagy, és nem, hogy aki okos vidéken, az ide költözik, mert nem bírja ki ott. Tehát inkább ez az eloszlásnak a elnézést kérek, hogy vidéken élnek, és nem fejlődött ki az agyuk. Nagyon sajnálom, de hogy valóban létezik egy ilyen vízfejűség is, és nem indokolja semmi az internet megvalósulásával, az ijesztő egyébként.
Nem, de egyébként meg tök ügyesek, tehát nagyon jók voltak, és nagyon jók lettek ezek a szerkesztőségek, ugye épp a kecsapos kecskeméti kollégáknak a Nemzeti Bank vagyonával kapcsolatos kutatásé, ugye a Partizánba is bekerültek, és jó, és fontos ügyeket helyben meg igyekeztünk, de több kollégám is, én is nagyon szeretek Budapesten kívülre menni, mert hogy az ország valósága, és ezek nagyon fontos ügyek, és amúgy meg, tehát nyilván nagyon nehéz a helyzet, de azért azt lehet látni, hogy egy pici változás volt a helyi ügyeket felkaroló civilek, aktivisták, picit erősebbek lettek, és a legutóbbi önkormányzati választásomra, hogy bejutottak olyan önkormányzati képviselők, helyenként polgármesterek is lettek, akik egy-egy Győr-Szent Iványi szennyezés, akkor Aszófőn, és nem tudom, Balaton
melletti ügyet. Göd környéken is
volt valami. Igen, tehát sok helyen, szóval azért van változás, de hogy ez hogyan lehetne ennek hangot adni, azt...
Ja, sehogy, mert hogy ez úgy van kialakítva a rendszer, amíg ez van, hogy amikor ezek így feltűnnek, ezek a apró kis gátszakadások, akkor oda egy betonfalat valamivel az egészet elfogyják, és akkor megint máshol kell kezdeni. Nem, alapvetően addig, amíg ez úgy nem tud önmagától organikusan kialakulni, hanem ez direkt akadályozzák, addig az a baj, hogy ebből sose lesz nagyobb, valami nagyobb hullám, valahogy azt vettem észre.
Meg valahogy, ugye mindenki, ez egy teljesen közhelyé vált mondat már, hogy ugye az oktatáson belül lenne jó olyan változást elérni, hogy mert valahol az lenne nagyon jó, hogyha az emberek tisztába jönnének azzal, hogy igenis joguk van, ők működtetik ezt az államot, az ő adójukból működik ez az állam, és nem lenyelni kellene a döntéseket, hanem megkérdőjelezni, és ugye évekkel ezelőtt indította az Átlátszó ezt a Ki mit tud nevű oldalt, ugye, ahol adatot lehet igényelni. És most már én szerintem nagyon sokat tettek azért, hogy azért most már sokan, tehát nem csak önkormányzati képviselők, hanem sima állampolgárok is bemennek, megkérdezik, megnézik.
Az mondjuk gyönyörű, hogy így kicsorbult rajtuk a szuverenitás védelmi hivatal.
Igen.
Tehát ez akkora pofára esést azért keveset láttunk.
Igen, ez egy nagyon szép történet volt, és hát remek jogászokkal.
Hát a Tóth Balázs azért az elég.
Igen.
És hogy tényleg az egy ilyen, azt valahogy nem, ott már érződött egy picit a kapkodás. A szuverenitás védelmi hivatal, meg szuverenitás védelmi kutatóintézet létrehozásakor, ott azért nem volt megtámogatva eléggé ahhoz, hogy bármi hatással legyen, és rögtön az első két ügyükbe ugye így beleálltak, és azóta milyen csönd van, tehát mint azóta nem is tudom, hogy újabb az áruló kémeket nem is fedeztek fel a magyar sajtóban, úgyhogy gondolom leállították őket, hogy a választások előtt ne. Na de hát, mi volt a te utolsó cikked? Mit ad Isten 60 puszta? Hát csoda, hogy bezárták ezt követően azonnal a Szabad Európát?
Egyébként az a cikk, hát két anyagunk is lement, az egyik az egy összefoglaló cikk volt, ezt a prágai központunk kérte, hogy kicsit rakjuk össze ezt az anyagot, és annak idején még az Átlátszónál folytattam, amit ugye Rádi Antónia kolléganőm ott akkor abba hagyott, a 60 pusztai ügyet, ami még akkor egy pici ügy volt, tehát ez egy kis majorságnak számított, és aztán csináltunk egy videót, ez is szerintem egy érdekes anyag volt, amit nagyrészt a Hatházi Ákos fáradhatatlan fotózása és helyszínre járása nyomán tudtunk megírni, meg kicsit utána jártunk még néhány adatnak, és elmentünk Barna Lipkowski Miklós kollégámmal, hogy megnézzük alcsutat és felcsutat, hogy mit gondolnak ott az emberek, és ez egy nagyon érdekes videó lett, sajnos a legtöbben név nélkül vállalták, vagy még úgysem a nyilatkozatot, úgyhogy a töredékét tudtuk csak beletenni. És hogy az engem nagyon érdekel évek óta, hogy ez hogyan lehetséges, hiszen ott helyben azért láthatók azok a nagy autók, látható a kopott postai épület, láthatók ezek a fényes tetejű futballstadionok, amire ha rásüt a nap, akkor az ember tényleg egy volt szovjet köztársaságban, nem tudom, Tadzsikisztánban képzeli maga. És ennek ellenére sokáig azt éreztem, hogy nem akarják tudni a helyiek, hogy...
Furcsa volt. Úgyhogy mi is lementünk meglátogatni ezt a dolgot, megkaptuk a figyelő embereket. Tehát nagyon, igen, mi abszolút azonnal, mert hogy a fotós kollégával mentünk, és látszott, hogy ez, és hogy voltak ezek a nagyon lepattant, főutcában is egy nagyon lepattant házak.
Igen.
Meg ilyen lerohadták, és akkor mi is így kérdezősködtünk, hogy mi van, nem dobnak pár téglát, mert hogy... És hogy igen. Érdekes módon, amiközben irtózatos bevételkezni, ott nem csorog le valahogy sehogy a lejjebbi szintekre, ott nem profitáltak belőle különösebben, hogy van egy Mészáros Lőrincük, meg egy Orbán Viktoruk.
Nem is olyan érdekes, hogy ugye nem beszélnek, hát senki nem mer beszélni, nem csak ott, hanem sehol máshol, kisebb településeken senki, de már nagyon sok évvel ezelőtt beszélgettem egy kukorica árussal, aki felcsútra jött, és akkor én nagyon érdekelt, hogy ott mi van, és kérdeztem tőle, és hát mondta, hogy igen, az ő földjei mennek át a Léva Janikó földjeit öntöző csövek, és nem tudom, de hogy amikor ezt kérdeztem tőle, hogy igyekeztem semleges lenni, és nem elítélni ott, és azt mondtam neki, hogy hát most akkor látják a fejlődést, ott jobb ott élni, ugye? Mert hogy lett új iskola, meg akkoriban újítottak fel, és akkor azt mondta, hogy hát igen, felújították, de hogy... szolgaképző iskola lett ott. És akkor kérdeztem, hogy miről van szó, és akkor csupa olyasmi a vendéglátásban dolgozó, illetve a földesúri birtokon állást találó, vagy olyan szakmákat képeztek. Úgyhogy ezért ez szomorú volt, de most, amikor ott jártunk, azt hiszem, hogy többen vannak már, akik nem fognak a Fideszre szavazni jövő tavasszal, mert hogy azt gondolják, hogy most már talán elég volt.
Furcsa, egyébként ezen gondolkoztam pont, hogy tegnap Hatházi Ákossal beszélgettem, ugyanitt valahogy, itt vagyok, szerintem itt lakom már, hogy nagyon érdekes volt, hogy az ő munkája egy darabig, azt éreztem, hogy hatástalan, pusztába kiáltott szó, hozta az ügyeket, és a közvéleménykutatások semmilyen szinten nem igazolták, és amikor beszakadt a Fidesz, ugye Magyar Péter megjelenése, majd a Fidesz beszakadása, hogy azért ez nagyon érdekes szétszálazni, mert az nem a Magyar Péter egyedüli, tehát ott elért, a Hatházi is elérte az inger küszöböt, és az úgy együtt döntötte be ezt a kaput szerintem, és hogy ez borzasztó érdekes lehet, hogy az arányok hogy alakulnak, mert elképesztő az a munka, amit végez, de tényleg szóval nem tudom, napi 28 órás közémeló munkanapjai vannak szerintem. És
hogy... nagyon jó, hogy mondod, mert én is nagyon tisztelem őt, hogy tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy túltolja, vagy hogy nem veszik őt komolyan, vagy van, aki esetleg kineveti őt, pedig nagyon-nagyon sok munkája van, és még annak idején, amikor ő önkormányzati képviselő volt, azt hiszem, igen, szerintem.
A trafik ügyes, igen, ott
hogy, valami. Hogy az elején, igen, és hogy amikor ő elkezdte ezt csinálni, akkor emlékszem, hogy mondta, hogy ugye voltak ezek a korrupció infos sajtótájékoztatók minden héten, És hogy úgy csinálta, hogy dolgozott a rendelőjében, és akkor este meg kutatta ezeket, ezeket az anyagokat. És hogy szerintem is nagyon fontos. És egyébként meg nem is csak az ő munkájával van ez így, hanem a többi, az ellenzéki médiumokban, amikor egy-egy témát feldolgoz valamelyik újság, valamelyik hírportál, akkor nagyon egymásra építünk. Tehát ez is egy ilyen érdekes, ahogy mondod itt is, hogy ugye elérte az inger küszöbet, és hogy nagyon sokszor úgy van, hogy valaki megír egy kis részletet, aztán a következő.
Hát ugye az egész a, mondjuk a kegyelmi botránytól a Szőlő utcáig dolog, gyönyörűen épül az egész. Tehát miközben nagyon furcsa módon meg iszonyatos hülye ellentétek vannak a független újságjelenésen belül is, tehát hogy kinéz le éppen kicsodát, és hogy miért. De hogy ez nagyon érdekes, hogy valóban, tehát a független sajtó is végezte a dolgát, Hadházi is végezte maga. Ugye ő nem egy showman, és hogy ez sokakat zavar, és milyen érdekes volt, hogy közben jött egy showman, aki viszont, hát hogy is mondjam, Belbecs tekintetében azért az induló pakja, hát nem volt olyan nagyon bőséges. Magyar Péter volt az, aki hát egy ilyen, na ő aztán el tudja adni a mosóport. De hogy mit teszünk a kezébe, mosóport, öblítőt, vagy valami mást, az teljesen mindegy, ő eladja azt, ami van. És ez ugye érdekes lett volna, hogyha ezek a dolgok összeállnak, de nem, hát ők azért még nincsenek éppen egy platformon, de nagyon furcsa, hogy azért ami át tudja törni ezt a küszöböt, vagy ami eléri az inger küszöböt, az nem a tartalom. Tehát nem az, hogy úristen, itt az ügyvédek ellopták a Győr környéki földeket, és így, nem, hanem van egy jó kis jaktozós, dugós, lyukazoknis videó, és akkor abban a pillanatban hirtelen mindenki eljut a korrupció híre. De...
És aztán jól megválasztják újra ugyanazt a polgárpestet.
Meg úgy szimpi, hát most őszintén, hát most ki nem szeretne fekete pákóra, fekete címkés cseresznyét inni? Hát nyilván mindenkinek van egy ilyen vágya.
Igen, egyébként érdekes, hogy ezt mondod, hogy ugye mit néznek az emberek. Egy darabig nem újságírtam, egy év vagy kettő volt két újság között, és akkor egy blogot működtetem, és akkoriban az Index még megvolt, és ők kiemeltek, nem tudom, emlékszel erre, hogy volt egy ilyen blog felülete az Indexnek, ahova kivettek anyagokat, és az érdekes volt, én akkor nagyon tudtam követni, hogy milyen cím, és ugye néhány sor fért, akkor két-három sor bele, hogy hogyan reagál az olvasók közönsége, hogy hogyan lehet felkelteni a figyelmüket, és hát igen, szóval...
De nem, igazából tényleg az, tehát, hogy nagyon érdekes, akik beszálltak ezekbe a pattintás vadász, címvadás történetekbe, annak egészen döbbenetes magasságai vannak. Ugye itt van egy ilyen nem által meg nem nevezett oldal, ahol az összes hírt így megjelenítik különböző bontásokban, és hát nem hiszem el, tehát mi a reggel azzal kezdtem, és tényleg nem hiszem el, hogy a címek egy, mit tudom, fele, vagy nem jó, ez túlzás, de egyharmada olyan, hogy hát teljesen helyebben baj. Tehát, hogy teljesen valószínűtlen, hogy én arra rá fogok kattintani, de hogy közben meg tudom, hogy működnek ezek a dolgok, de hát nem. Ugye erre épített a Fidesz, és azért nagyon sokáig, tehát miközben mi vinnyogtunk a rögéstől, hogy ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját, óriás bakát, tehát ki baromak ezt, miközben azt mondják, idejönnek, és nem akarnak dolgozni, csak segélyből élni. De nem, igen. Hogy ezek mind működnek, tehát hogy igazából ezeket a versenyeket azt nyerjük, hogy a leghülyébbnek nézi a magyarokat. Mm. Tehát aki a legalsóbb szintre lövi be a kommunikációját.
Igen,
lász az SZDSZ felbomlása, tehát tényleg szó, meg ez a Magyar Kétfarkú Kutyapártnál ugyanitt van a határ szerintem, pont ezen gondolkozom, hogy és azért nem lesznek soha kétharmados párt itt Magyarországon, mert hogy sajnálatos módon szükségeltetik némi, hát hogy is értelem ahhoz, hogy egyáltalán az ember megfejtse, hogy mi az Istenről beszélnek, de hogy közben meg a nagy...
De mondjuk például a tegnapi posztja a Kovács Gergőnek az elég egyértelmű, tudom látni.
Na igen, az direkt, finom. Hát amióta polgármester azóta kénytelen volt megtanulni, hogy beszélni az emberek nyelvén, gondolom, mert addig azért ő se találkozott emberekkel, hogy ezt tudom pontosan, mert én még néhányszor találkoztam vele. De hogy alapvetően ugye meg a Juhász Péternek ez az együtt 2016-ja is ugyanez, ezen a dolgon bukott meg, hogy ha felnőttnek és partnernek tekintjük a választókat, akkor megbuktunk. Tehát ez ijesztő azért, de ez így van, és egy Trump is erre érzett rá szerintem.
Ja. Hát lehet, igen, nem tudom, nagyon sokat gondolkodom azon, hogy hogy mit lehetne tenni azért, hogy ez ne így legyen, ó, személyes szinten is?
Hát személyes szinten nagyon keveset. A Tölgyesi például szerintem teljesen félreértelmezi ezt valóban. Ugye volt ez a partizás interjúja, ami szerint ez a paradigmaváltás is, de hogy ez egyáltalán nem így van, hanem hogy valahogy elbizonytalanodtak az emberek, nem is tudom, a Covid után egy kicsit elkezdtek elbizonytalanodni a tudományban, inkább a varázslókhoz jobb fordulni, és hát ezek a politikusok, szerintem Orbán és Trump is, meg néhányat fel tudnék sorolni, ezek ilyen varázsló kategóriák, de igazából semmit se tudnak, semmit se nem, de Donald Trump azért lássuk, hát ez nagyon valószínűtlen, hogy bármibe érdemben meg tudna szólalni.
Ja, de Orbán Viktor, ez egy nagyon értelmes, egy okos ember, tehát az más kérdés, hogy ő mit csinál, de...
Ja, értem, igen, de ahhoz képest mondjuk, attól, ha nagyon értelmes, okos lenne azért, és mindig a Szilinek jut eszembe egy mondat ezzel kapcsolatban, hogy tehát, hogyha valamit tényleg szeret, az a foci, és azt is tönkre tette, mert hogy, tehát, hogy az a furcsa, hogy a gazdaságról most nem beszélek, de...
Ja, tehát, de az erkölcsi aspektus az már...
De ez nem is erkölcsi egészen, hanem egy speciális intelligencia, tehát, hogy például ugye, ami nagyon régóta arra vannak berekezni, hogy a hatalomnak meg kell tartani. És hogy ebben egészen jó. De az kormányzás maga az egyáltalán nem működik semmilyen szinten. Ugye mindig megkérdezik tőlem, hogy mi a helyzet Magyarországon, és akkor megmutatom a Szijjártó fotót, ő a külügyminiszterünk. És akkor kész, tehát ebben a pillanatban mindenki tudja, hogy akkor itt valami vicc zajlik. Na de hogy a Szabad Európára térjünk már vissza egy picit, mert 60 puszta is izgalmas, de a Szabad Európa az mennyire, ugye tudjuk, hogy addig van ez a pénzügyi védőpajzs fölöttünk, amíg Orbán Viktor elnök és Trump is. Tehát, hogyha fél évvel gondolkozik Orbán, azt szerintem egy kicsit rövid táv, de ő érzi, de hogy ez lehetséges, hogy ez így visszaáll ez a dolog, mert alapvetően azért, hogy is mondjam, a demokrácia, a stb. Vissza, ezek azért szerintem ez egy ilyen zökkenő, és a következő elnök azért csak észhez tér egy picit ebben.
Hát gondolom, annak a szervezetnek, a magyarországi szervezetnek, ugye, ami a szerkesztőséget működtette, annak a felszámolása...
Erre kiabálná föl most valamit, a CIA! Igen,
figyelj. Az régóta nem.
Tudom.
Volt
tudom.
Egy idő, amikor ez volt, de ez egy teljesen más felállás. És hogy, szóval annak a felszámolása sokáig fog tartani, ugye vissza kellett szolgáltatnunk az eszközöket, ez még mindig tart, mert ugye néhány kollégám korábban csatlakozott a csapathoz, ők egy picit további, nekik a felmondási idejük hosszabb, és hogy azt nem tudom, mikorra lesz az, hogy megszüntetik ezt a céget. Úgyhogy az lehet egy-két hónap is akár. Szerintem nem tudom.
Már úgy érte, hogy...
Nem hinném, hogy lenne.
Hát mondjuk, ha csak az Európai Unió át nem veszi valamilyen módon ezt, mert hogy egyértelmű a demokrácia deficita volt mint a KGST országokban, egyértelműen látjuk Szerbiában, mi történik meg Szlovákiában, hogy néha, ugye persze a lengyelek eltrappoltak, a románok is úgy néz ki, hogy eléggé, akik ott élnek, vagy akik benne vannak jobban, akik nem állítják ezt, hogy azért mégiscsak egy polgári demokrácia, de mégis úgy tűnik, európai ügyészség, stb. De vannak ezek az ilyen többszörösen fertőzött területek, ahol azért szükség lenne némi felzárkóztatásra, vagy
hát
nem
ők vannak, tehát itt most a magyar irodát számolták fel, tudod, és...
Hát értem, de erre lett volna a legnagyobb szükség.
Igen, hát most jó lett volna, hogyha folytathatjuk a munkát, még nekünk is volt sok minden a fejünkben, a társadalomban.
Miért volt ez ilyen kicsi szerkesztőség? Mert azért a Müncheni az egy iszonyú nagy, az egy borzasztó. Igen, de ott együtt voltak a különböző nemzetek, stb. Igen, mindig ott azt mondták, hogy volt két kazak kolléga, senki nem értette, hogy miről beszélnek, senki nem tudta, hogy mit csinálnak.
Hát mert sok helyen, tehát nagyon sok helyen működik. Iráni adása, ugye farsi, és mindenféle a volt Szovjetunió köztársaság, Romániában mindenütt, tehát nagyon sok helyen működik, és nyilván Magyarországon ezért nem, itt nincs háború, nem lövik, hát úgy nem, hogy nem lőnek ránk, és tehát, hogy valamilyen szinten nyomokban ugye működik a demokrácia, és gondolom, meg egy pici országról van szó, ugye kevesen beszélik ezt a nyelvet, úgyhogy gondolom ez volt, és hát így is rengeteg pénzbe került az, hogy minden. Hát ez egy nagy költség, nem tudom. Hát
nem tudom, hogy a 15-20 fős szerkesztőség.
Hát most azt számoltuk ki egyébként, mikor még foglalkoztunk azzal, hogy esetleg próbáljunk tovább menni néhányan, még négyen vagyunk, akik még egy icipicit gondolkodunk azon, hogy valamilyen formában...
Együtt maradni?
Hát igen, de egyre kevésbé látom sajnos ennek a lehetőségét. Szóval amikor együtt akartunk maradni, akkor azt gondoltuk, hogy ilyen havi 15 millió forint körüli összegből néhányan iroda nélkül stb. Tudnánk működni, de hát amíg megvolt az irodánk, meg a mindennyi költség, azért ez sokkal több pénz volt, így is sok pénz. Hát ennyi, egy ilyen kicsi országnak ez végül is nem volt annyira kicsi szerint.
Igen, de mi kicsi ország vagyunk, de az Egyesült Államok nagy.
Hát igen, de hát sok felé, nem sok.
Jó, de hogy azt gondolom, hogy ez, amit hoz így bevétel, tehát hogy nem hiszem, hogy gazdaságilag ezt ki lehetne mutatni, hogy bármilyen szinten is megéri nekik. Nyilván nem is volt cél.
De ez
cél.
Nem is gazdaság, igen, tehát igen. Erről szó sem volt.
Hanem az volt a cél, hogy, és ez tényleg elég ijesztő volt, ugye emlékszünk a Vénznek a müncheni beszédére, ahol így először is világosá tette, hogy itt pedig, már pedig itt a nácikat szeretjük, akkor azért úgy egy kicsit úgy mindenki elgondolkozott, hogy akkor, hogy is van ez az egyes Államok dolog, de ez azóta se derült ki egyértelműen, mert ott azért, hogy is mondjam, elég nagy a hullámzás így a megszólalásokban, meg Donald Trump is hajlamos arra, hogy azonnal visszavonja, amit mondott másnap, vagy nem elékezzen rá, és Grönlandot mégse akarja megölni.
Igen, de most ugyan megint Grönland, megint...
Hát de hogy ez megint előkerült, de tényleg, szóval én is szeretném megvenni a Buckingham palotát, de egyrészt nincs rá pénzem, másrészt meg nem eladó. Tehát ezeket úgy be lehet látni idővel.
Eszembe jutott közben még az előbb, mikor kérdeztél a kezdetekről, hogy én még nem dolgoztam a Szabad Európánál, akkor még az Átlátszónál dolgoztam, és választás környékén úgy, a választás napján kiment mindenki valahova, és én a Zsámbéki medencébe mentem körülnézni, hogy mi történik, hogyan zajlik, és az egyik településen, sajnos nem emlékszem, hogy nem Tínje volt, de valamelyik közeli település, ott ki volt nyomtatva egy ilyen fa buszmegálló bódéban, ki volt nyomtatva a Keller Alánt Ákos volt kollégám, Szabad Európás kollégám cikke, és cellux-szal meg ilyen nylonnal letakarva egy az adott településre vonatkozó anyaga, és ez nagyon megdöbbentő volt oda a buszmegálló falára, ki volt több buszmegállóban, és ki volt éve, hogy olvassák a helyiek. Szóval szükség volt rá, vagy lett volna. De hát
túl egyszerűen, ami hevesi kocsmában voltam, ahol magyar narancs, de különösen az én cikkeimben volt kitapétázva a kocsma. Az is ilyen ijesztő volt. Igen, az ijesztő, hogy jó. Nem, azt mondtam, hogy végre méltó helyre kerültem. Fel sem merült bennem, azt, hogy nem érdemelném meg. De...
És még azt mondjuk, hogy nem ér el az információ Budapesttől.
Hát, de hogy pont ezt, na ez egy nagyon érdekes történet, tehát ott vagyunk a világ végén valahol, mondjuk Zirc környékén, és ott van, tényleg van egy ember, egy lelkes ember, aki tudja, de hogy nincsenek társai, tehát ott borzasztóan magányos lehet valaki egy ilyen szituációban. Emlékezzünk, amikor ez a Orosz Mihály, vagy nem tudom ki volt, ez a teljesen őrült darutollas posztfasiszta.
Orosz Mihály Zoltán.
Igen.
Hiányzott még valami.
Ugye ott is az volt, hogy ott volt egy ellenfele volt, de hát azt kész, lemészárolták szerencsétlen, mert azért egy, tehát a hatalomban lévő mindig tud magának sameszeket találni. Tehát mindig azt érzem, hogy nagyon nehéz ott a coming out borzasztó nehéz.
Igen, de azért van a Veszprém kukac.
Azok már nagyobb helyek, igen.
Akkor van a Mecseki műzli, ez a másik pécsi, egy személyes hírlevélféle, vagy blog. Nagyon ügyes ő is, akkor Szegeden is vannak, akkor van a Borsod 20, szóval vannak kisebb szerkesztőségek, nyilván nagyon kevés költséggel.
Figyelem, igen, én is, hogy hát miskolciként úgy próbálom így ezt lekövetni, de ott is azért érdekes dolgok vannak, de hogy mégis úgy érzem, hogy valahogy tehát oda, mire odaér a hullám, addigra egy erejét veszti az egész történet, és hogy például az, hogy ezek a végtelenül szegény településeken mégis ilyen végtelenül nagy a Fidesz támogatottsága, az ugye azért pontosan szemlélteti, hogy nem kötik össze az ő gyomorukat a vezetéssel.
Kezdett Alcsútra visszatérve, amikor ugye ott jártunk, mindig próbáltam beszélgetni a helyiekkel, és akkor egy buszmegállóban három hölgy várakozott sokáig a buszon, mert ugye a buszjáratok nem túl sűrűn járnak. És az egyikükkel beszélgetünk, és egyrészt a többektől hallottam, hogy a Mészárosnak indított egy ösztöndíj programot, és ezt nagyon sokan ilyen nagyon kegyként élik ott meg, hogy hát ez milyen jó, hogy a jól tanuló a középiskolás és egyetemista, és senki nem gondol bele, hogy ugye az az ő pénzükből, az ő járulékaikból, adófizetői forintjaikból valósult meg, és akkor ezzel a hölgyel beszélgettem, aki nem voltak jó módú, egyikük sem volt jó módú, és akkor kérdeztem, hogy ott mik a problémák helyben, és mondta, hogy neki például az a problémája, hogy két vagy három gyereke van, és ugye kedvezményes tankönyvvásárlás jár, hogyha bizonyos jövedelmi szint alatt vagy. Őneki volt egy kis lakása, vagy pici háza, amire volt egy bankhitele, és a fizetése alapján nem volt jogosult erre az ingyenes tankönyv ellátásra. De ugye miután kifizette a banki hitelrészletét, már alig volt pénz arra, hogy kifizesse. És ez ilyen helyzetekből meg annyi lehet.
Hát be, jó, nyilván, de ez mindenhol, de én is ugyanebben vagyok, egy ilyen hiteltörlesztek. Még 15 év, de nagyon sok, ez már szerintem elszalad. Ripsz-ropsz, 75 éves leszek, és meg is leszek vele. De hogy közben meg igen, de hogy igen, tényleg nagyon tenyérben már szó, amikor jótékonykodnak. Tehát én, ugye egyrészt fel lehetek szólítva, arra is emlékszem, hogy azért jó, hát emlékszem ezekre a cikkekre, a független sajtóban is megjelentek, hogy jó, hát tényleg lopnak itt reggeltől estig, de akkor legalább tényleg van, mint az Egyesült Államok, milyen keletje van a jótékonykodásnak, és akkor ezek kapcsán tényleg elkezdtek egy ilyen, és akkor még rosszabb lett a számízze valahogy, amikor, tehát hogy ez még jótékonykodásra összekötve, talán még szomorúbb az
igen,
egész.
Igen, én is így érzem. Igen.
Rettenetes. Miközben a zebrák ugye ott legelésznek.
Így van.
Vannak zebrák. Emberek, vannak zebrák. Sajnálatos.
Tényleg vannak, de ugye nem a 60 pusztai birtokon, persze, vannak egy nem. picit arrébb, ott van köztem még Léva Janikó földje, azt, ha jól emlékszem.
Előtt. De föl sem merült, egy hatalmas állatkerté fog az egész változni egyébként, szerintem egészen biztos, hogy benne. Van ott egy motel, nem is tudom mi a neve, de valami...
Sport?
Nem, valami, ilyen, talán női név vagy, de mindegy, egyszer ott voltam egy hetet.
Tényleg?
Igen, teljesen más.
Az Alcsút?
Igen, az Arborétum mellett van közvetlenül.
Az már az övéké, igen.
Az Arborétum. Én imádom azt az Arborétumot egyébként, egy egészen
zsenős.
Legnagyobb összefüggő hóvirágmező.
Igen.
És van az Arborétum közepén egy kutatóház, amit ki lehet néha bérelni. Azt nem próbáltam megcsípni, de nem sikerült.
Aha, ezt hallottam egyszer. Azt hiszem, Kéri Lászlóval beszélgettem. Ő tanított engem médiaszakon is. Azt hiszem, ő is volt. Nem tévedek. Voltak különböző továbbképzések ott egyébként. De a Foci Akadémia anektálta amúgy.
Az még nem volt akkor, amikor én ott voltam. Én olyan 2005 nyarán voltam ott.
Akkor nagyon szép, tényleg nagyon szép hely.
Teljesen jó. Tehát, hogy akkor ugye fel sem merült ennek a problémás része, bár akkor már 4 évet kaptunk azért Orbán
Viktorból. Igen, hát az kiskóta volt ahhoz képest, ami utána jött.
Hát de abból tanult igazából. Azt vettem észre, hogy az ott ilyen, ott a 70-30 még működött, hogy ezzel a népszerű fordulattal utaljak arra, hogy tehát nem kell mindent ellopni, hanem azért életbe kell hagyni a másik oldalt.
Ne nyerjünk, hogy volt ez.
Nem kell!
Ne legyen nyilvánvaló, hogy mi nyerünk valami és
nem mi nyerjük a legtöbbet.
Mi nyerjük a legtöbbet, így van.
Igen, ez volt a konkrét. Viszont az ellenfél fölbedöngölése, ugye akkor jött a doktor Kövér részéről, hogy tehát nem elég legyőzni az ellenzéket, vagy az ellenfelet szerintük, hanem meg kell semmisíteni, de ez még ugye akkor nem volt kibontva az első 4 évvel a Orbánnak, de hát azért ijesztő volt már az is, tehát akkor is már azért körvonalazódott az, hogy mi van az ő fejében. Jó, hát rohan az idő, még van 10 percünk, úgyhogy menjünk rá, mondjuk, azért soroljuk fel, vagy említsük meg azokat a dolgozókat a Szabad Európánál, meg azokat az anyagokat, amik azért így menők voltak, meg amik így elvitték világszerte ezt a nagyszerű hírt.
Én nem fogom felolvasni.
Azt tudom, hogy a Kerényi Gyuriba, az én barátom, az elején ott volt, ugye?
Ő nagyon sokáig ott volt egészen, aztán elment, most a végén ment el tanítani az ELTE-re vissza. Tehát ő végig ott volt szerintem. Kerényi Gyuri, de tényleg nem szeretném, mert Benyurita megtette a nevek felolvasását, meg ugye...
Nem is az, csak hogy néhány anyaggal kapcsolatban kössük
össze, hát ugye
ami jó volt.
Közelmúltban ugye a Báthori Robinak a tiszaburai választásra kapcsolatos anyaga volt, ami a legnagyobb port verte fel.
Azon gondolkoztam pont ezzel kapcsolat, tiszaburai ügykapcsán, hogy ez egy kiragadott példa, mintha csak ott lenne ilyen probléma, de hát nyilvánvaló, hogy minden ilyen jellegű településen valószínűleg nagyon hasonló zajlik.
Igen, valószínűleg így van, és hogyha nyilván ezt bemutat sokan az olvasók közül, nyilván érezték ezt sokan, hogy hát nálunk is így van ez. Szóval igen, a Robinak volt ez az anyaga, a Nagy András csinált a Dunakanyarban egy, ugye a NER, ott a Verőce, és a többi zebegény környéken.
Megtelt a Balaton, és akkor elkezdtek.
És akkor akkor a Benyuritának a balatoni anyaga, meg ezek a politológusokkal beszélgetett, és nagyon érdekes beszélgetések voltak. Minden héten, hétfőn, kedden jelentek meg. Vovesz Tibi kollégám is podcastokat csinált, remekeket, és sokszor a korábbi Szabad Európa anyagunkat ő hozta vissza. Akkor ugye Keller Alánt Ákos meg a Szalai Bálint, ők tavasszal sajnos már elhagyták a szerkesztőséget, őket leépítették, és az Ákos ugye írt a 4IG-nek az ügyeiről, az űrprogramról, meg Ákossal csináltuk mi erről a furcsa brit ezredesről, hogy sokáig, fél évig dolgoztunk ezen, hogy él Magyarországon, ott az ukrán határnál, nem ott él, Budapesten él egy volt brit ezredes, akinek nagyon jó orosz kapcsolatai vannak, kitüntették őt. Érdekes volt ez is. Akkor Németh Dóra kolléganőm volt a mindannyiunk támasza, aki nagyon ügyes adatújságíró, ami azt jelentette, hogy egyrészt illusztrációt készített, másrészt ábrázolta az adatokat, harmadrészt leginkább megkereste is az adatokat nagyon ügyesen. Szalai Bálint kollégámmal dolgoztak sokat és nagyon jó anyagokat, és igyekszem a Berki Sanyi, a Jakab Aponyi Noémi kolléganőm, ők a social médiára rakták ki nagyon ügyesen, Sanyi ráadásul még nagyon vicces is volt, és akkor így a feszültséget nagyon jól oldotta. Pablo Gorondi szerkesztette az anyagainkat, rakta rendbe, válogatta ki a témákat, nagyon sok külsős Mikes Vivien a nyelvi helyességre, és most nagyon figyelek, Videman Tamás a MOL-nak a piszkos ügyeivel, akkor Kerényi Gyuri mindennel, bírók, igen, a bírók függetlenségétől kezdve minden, akkor... Most biztos elfelejtettem valakit is.
És nem baj, de ő jól megsértődik, és ezt mindig hagyjuk meg.
De ne sértődjön meg senki, mert mindenkinek nagyon-nagyon fontos volt a munkája, szóval, hogy és jó volt, akkor Fazekas Pálma kolléganőm ugye remek rádiós múlttal bír, és rengeteg olyan témában podcastokat készített, amire más nem figyelt fel. Szóval, igen, jó utazás volt ez nagyon.
Hova tovább, vagy mi? Ez hogy páran még együtt maradnának, ez ugye, hát igen, ez a legjobb megoldás, ilyenkor mi is mindig megkíséreltük, emlékszem, Magyar Hírlap után, tehát nekünk volt egy ilyen rendszeres ilyen, de soha nem sült ki belőle igazából semmi jó, mindig az egyéni boldogulás működött valahogy.
De a telexeseknek látod, sikerült.
Nekem egy speciális véleményem van. Tehát az Indexet egyszer már elhagyták, akik rájöttek erre a konstrukcióra. A Telex második hullámba jött rá. Tehát ez nekem egy érdekes volt, de hogy valóban, ha a 444-eseknek is sikerült, de a Telexeseknek is sikerült, sőt, szerintem még most is, ha kiválna egy csapat az Indexből, akkor még ők is tudnának.
Lehet, egyébként el is Munkvera eljött hozzánk segíteni tanácsokkal, és a Magyar Hangszerkesztősége nagyon helyes volt, ők rögtön mondták, hogy hát, mert ugye ők is túléltek, és újraindultak, és ők készítettek egy mellékletet, ugye a Magyar Hangheti lapnak van mindig melléklet, és akkor a legutóbbi anyagokból készült egy ilyen nyomtatott melléklet, ezek mind nagyon jól estek. Nagyon sokan írtak, hogy legyen, de hát van, aki már elhelyezkedett, és akkor úgy van, hogy ugye még nem kezdhetnek dolgozni, míg a szerződésük él, mert olyan szerződésünk volt, hogy máshol nem publikálhat, máshol nem közölhet anyagokat. Sokan lesznek, akik elhagyják a médiát talán.
Azért mindig csodálom, tehát, hogy akik azért eltöltöttek ebbe 10-20-30, nem tudom, x évet, hogy borzasztó, nem tudom, tehát a kolbász sütés, ez nekem így nem tudnám elképzelni, hogy ebben maradjon.
Igen, nekem is nehezen menne le, azt hiszem, a torkomon, de hát meg kell élni valamiből. Valaki megkeresett múlt hét, pár nappal ezelőtt, hogy én sem tudom, még kaptam néhány ajánlatot, nagyon kedveset is, még nem tudom, hogy hogyan lesz, és hogy melyikből lesz valóban folytatás, és akkor egy cég, egy tanácsadó cég nevé, vagyis hát ő velük ismerte őket, és akkor mondta, hogy hát ők keresnének valakit, és én megkérdeztem, hogy kik az ügyfelei ennek a tanácsadó cégnek, és akkor ő mondta, hogy MOL, 4IG, kormányzati szervek is, azt meg hát szerintem ők sem tudnák elfogadni, de én sem, mert
ez egy mindig egy izgalmas kérdés, tehát borzasztó érdekes, hogy a vendéglátós barátaimmal szoktam beszélgetni, aki nem teheti meg. Tehát fizetős nem szolgálok ki, tehát ugye nincsen nyilván. És ezáltal, hogy a vendéglátásban ugye ez a de ez minden, tehát rendezvények kulturális részben általában ez így nem nem megoldható, és hogy ezáltal egy olyan nagyon-nagyon furcsa ilyen ingatag mezőre kerülnek, hogy ott már azért nagyon könnyű be, tehát iszonyú könnyű belecsúszni a korrupcióba, kicsibe, eleinte, csak nagyon finoman, de hát láttuk mindenkinél, aki így a perifériáján volt a NER-nek, hogy azért ők is már azért kivették a részüket, és hogy igen, tehát nagyon nehéz el. Mert azt mondja az ember, hogy jó, hát akkor tanácsadunk, és akkor segítjük a Holt, meg a Forágyit, meg minden, igen. De aztán jön egy ajánlat, amit mérlegelni kell, és akkor így látom mindig a morális szempontok, hogy így kicsit
Így van, szóval ez nehéz.
És nem mondom, hogy én azért nem csináltam, mert annyira stabil vagyok morálisan, mert nem kaptam ajánlatot, tehát elsősorban nekem. Bár mondjuk azért volt egy időszak, ugye pont a 168 óra felszámolása volt, egy nagyon érdekes dolog. Hál' Istennek már elfelejtettem a nevét annak az embernek, és jobb is így, aki akkor ott kézben.
Megyeri Jonathan?
Nem, ő volt ez a másik, aki a vau.hu és a nyau.hu-ról jött.
A szlovák.
Mindegy, de hagyjuk is a történetet. De akkor igen, akkor csak az annyira... Annyira átlászó volt az ajánlat, és annyira tenyérbe mászó volt az egész, hogy ezt, azt mondjuk könnyű kézzel sikerült elhárítanom, de azóta sem találtak meg ilyesmi, hogy mondjuk a búzafű kivonatot kéne reklámoznom, vagy bármi, vagy legyenek a kabala állata a következő magyar atlétikai világbajnokságban. Mert hát ezek mind határesetek, ugye, ha belegondolunk morálisan. Tehát bármi sporttal kapcsolatos dolog.
Igen.
Így
van. Tehát, hogy a sport is olyan terület most már, ahol...
Hisz emlékszem, ugye mi a Korda Gyuriban csináltuk a póker közvetítéseket, és mikor ott elindult ez a dolog, hogy jött egy kedves vezető a köztévétől, és azt mondja, hát ez a kiskép, hogy ott a felüli kisképben mutatnak titeket, az nem kéne. Hogy ezt így kezdődött, hogy ezt elkezdődött, és aztán, de egészen tényleg, igen, és nagyon finomak voltak a dolgok, és aztán akkor legyen az, hogy a Klárika inkább, és akkor engem is, tehát hogy nagyon egészen óvatosan, de már ezeknél a cégeknél is ment folyamatosan ez a kiszorítósdi, pedig akkor még nem voltak még hatalmon, ez pont ez az előző időszak volt, amikor a köztévé is átfordult. Horn Gabival beszélgettünk egyébként a Szabad Európa Rádió munkatársával. Hát ha egyszerűen van valamilyen jó tanácsadó cégük is, most hallgatták ezt, akkor, de akkor engem is, tehát akkor keressenek meg ezzel.
Nem, akkor támogassák az újságírókat, a független újságírókat.
Én most már az lehetne az, hogy nem írok. Azért szívesen felvennék fizetést, hogy nem írok egy sort se, soha többet.
Csak fizetés.
Csak sok pénzt kapok érte. De nem szeretnék elbúcsúzni önöktől túlságosan, mert 4 órakor a Megbeszéljük című műsorban megint itt leszek. Szóval egy kicsit meg. Tényleg ez a Begli és Parakovács mérgezés az év végén egészen biztos. Most viszont hazamegyek és alszom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a meghívást, és viszontlátás, a boldog új évet mindenkinek.